Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le. Szeretettel hívjuk a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra is. E héten kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát. Csütörtökön 9 órakor a Derűs Alkony gondozóházban, 10 órakor pedig a 60-i nyugdíjas házban Isten tiszteletet fogunk tartani. Az elkövetkezendő úrnapon 8:30 órai kezdettel ima közösséget, 9:30 órai kezdettel pedig Isten tiszteletet fogunk tartani. Ahogyan hirdettük is ezt, és még lesz erről röviden szó a hirdetésekben, német testvér gyülekezetünkből érkezik egy kis delegáció látogatásra hozzánk az elkövetkezendő hét végén, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ottani lelkipásztorok közül most 2 fognak hozzánk jönni, egy, aki már nyugdíjban van, Gerit Jan Bajker testvérünk, és a mostani aktív lelkipásztor. Itt Békás megyeren Gerit Jan Bajker testvérünk fog prédikálni, természetesen fordítással. Nagy szeretettel hívjuk és invitáljuk a testvéreket erre az alkalomra tehát, ahol lesz módunk találkozni testvéreinkkel. A mai délutánra hirdetek még alkalmakat a testvéreknek. Ahogyan hirdettük, ma délután 3 órai kezdettel nőtestvéreinket várjuk ide a gyülekezeti terembe. Női délutánra szeretettel invitálunk minden testvérünket erre a közös együttlétre, amelynek majd a folytatása lesz a csütörtökönként, kijelölt csütörtökönként, 2 hetenként este levő női alkalom. A férfi testvéreket pedig, mivel a nőtestvéreket ide hívjuk, arra bátorítjuk, hogy esetleg a Nagyvárad téren sorra kerülő előadásra jöjjenek el, vagy azon vegyenek részt. Ez tehát a Nagyvárad téri református templomban lesz ma délután 5 órai kezdettel. Ez az előadás a Biblia Szövetség fontos kérdések című előadás sorozata, és dr. Vicián Miklós testvérünk tart majd egy előadást, Isten ajándéka, vagy az istentelen világ terméke, a mesterséges intelligencia. Hát jó erről gondolkoznunk, és egy kicsi ismerethez jutnunk. Szeretettel hívjuk tehát így a testvéreket. Az elmúlt vasárnap is hirdettem a testvéreknek azt, hogy ebben az esztendőben, gyülekezetünkben és szerte a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetében tisztújításra kerül sor. Presbitereket fogunk választani minden egyes gyülekezetben, így nálunk is. És ezzel kapcsolatosan lelki útmutatást adtunk a Biblia Szövetség Egyesület újságjában, a Biblia és Gyülekezet újságban. Ennek aktuális számát, amiben erről szó van, itt a presbiteri asztalnál, vagy az iratterjesztésben meg tudjuk vásárolni. Szeretettel ajánljuk ezt a számot a testvérek figyelmébe. Hirdetem azt, hogy a konfirmációs oktatásra lehet jelentkezni. Felnőttek és fiatalok jelentkezését is várjuk. Azt jelenti a fiatalok jelentkezése, hogy akik már a 7. osztályt elkezdték, azok jelentkezhetnek erre a tanfolyamra. Nem kötelező nekik jelentkezni, hanem jelentkezhetnek. És aztán egy 2 éves oktatás után, ha fölkészültnek, látjuk őket, és ők maguk is fölkészültnek, érzik magukat, akkor majd konfirmációs fogadalom tételükre kerülhet sor. Szeretettel fogadtuk az eddig jelentkezőket, és kérjük a továbbiakban is ennek megfontolását a családjainkban. Megköszönve a testvérek mindennémű adományát, azzal zárom most én a hirdetéseimet, hogy a kijáratnál elhelyezett faperselyekbe most és jövő vasárnap is a német testvérek látogatásának a támogatására adakozhatunk. Mi vagyunk a vendéglátók, tehát mi viseljük most ennek a terhét, hogy ők jönnek, és ezt szeretnénk külön adományokkal támogatni. Tehát a kijáratnál a faperselyekben erre a célra adakozhatunk. Most hallgassuk meg Békefi György testvérünk hirdetését, aki szól a testvérekhez ezekkel kapcsolatosan.
Áldás békesség, kedves testvérek, csak nagyon röviden, én is a német testvérek látogatásával kapcsolatban kértem szót. Fontos ez a találkozás, mert idén 30 éve találtunk mi egymásra. 3 évtized intenzív kapcsolat, amiből 25 év nagyon aktívan telt, az utolsó 5 a Covid által megszakított csöndet hozta. Ezt törjük meg most az ő fogadásukkal. Fontos az itt létük. Éppen akit hallottuk, hogy prédikál, ővele kezdődött a testvérkapcsolatunk, ő jön el, 70. évét betöltöttem vállalva, hogy szolgál közöttük. Jelentkezések lezárultak a szombati kirándulásra, akik jelentkeztek, azoknak mondom, átalakítottuk kicsit a terveinket, a terv annyiban maradt, hogy Vácra megyünk. Vácról indult ki a mi testvérkapcsolatunk 30 évvel ezelőtt, és Vácnak a egyházi, elsősorban református vonatkozásai körül jár majd a gondolatunk. 8 órakor indulunk innen. Tehát a kirándulásra jelentkezettek, 8 órakor legyenek itt, így gyülekezünk a templomban, és megyünk, ez nagyjából a napunkat le is fogja foglalni ez a kirándulás. Vasárnap találkozunk, és még a hétfőt szeretném szóba hozni. Hétfő még mindig a németekkel való találkozás utolsó óráit jelenti, és délelőtt 9 órától, 9:30-tól, 9 órától, mondjuk a 9-et, szeretnénk itt egy szabad beszélgetést tartani velük, ameddig az ebédidő el nem jön, végre lesz idő gondolatokat cserélni, tolmácsolással. Mindenkit a gyülekezetből, aki a találkozásra szívesen jön, testvérkapcsolatunkról többet akar tudni. Hétfőn 9 órától itt egy beszélgetésre, csendességre várunk minden érdeklődőt szeretettel. Áldás, békesség Isten velünk!
Köszönjük szépen, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora testvérek a továbbiakban is. Gyülekezeti rendünk szerint egyházunk hitvallásából, a Heidelbergi KT-ból is olvasunk minden úrnapon. Ma a 37. úrnapja következik soron, amely a parancsolatok magyarázatát adja, azon belül is a 3. parancsolatnak a magyarázatát, amely így hangzik: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Nagy József presbiter testvérünk olvassa fel a soron következő kérdéseket és válaszokat.
Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igényén alapszik, és ezért azt Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igaz esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója tegyen tanúbizonyságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem.
Hitvallásunk tanítását meghallottuk, gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ennek a mai napnak a feljöveteléért, eljöveteléért, és megköszönjük neked különösképpen is azt, hogy itt lehetünk most együtt a te hajlékodban, a te házadban. Hálaadással dicsőítünk téged azért, mert szent lelked által jelen vagy közöttünk. És ez a te jelenléted nem csak megvigasztal, megbátorít bennünket, hanem reménységet olt a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy kimentesz és ki akarsz menteni bennünket mindenféle kétségeinkből. Köszönjük, hogy vissza akarsz bennünket tartani rossz döntésektől. Dicsőítünk téged, hogy ezért szólsz, beszélsz, mert meg akarsz menteni bennünket a kárhozattól, minden gonosztól és rossztól, amelyben nélküled olyan könnyen esünk, és amelyben nélküled olyan könnyen megmaradunk. Agyad, Úrunk, hogy rád figyelhessünk ebben az órában, és mindaz, ami itt történik, az hadd legyen közted és köztünk való igaz és szent történés. Kegyelmeddel így legyél, és maradjál itt közöttünk, noha nem érdemeljük ezt, és emeld a mi szívünket, életünket magadhoz. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit elküldtél a világba, hogy általa bennünket, elveszetteket megkeressél, megmentsél és helyreállítsál. Legyen ezért tiéd a dicsőség most és mindörökké. Amen. Testvéreim, amint látjátok, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülünk. A 412. dicséretünk második versét énekeljük most. A 412. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasom a keresztség szereztetési igéit. Az Úr Jézus Krisztus mondja mind ezeket. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük testvéreinket, gyülekezetünk tagjait, Sárándi Lórándot és feleségét, Klaudiát, akik második gyermeküket, Regő Andrást hozták ma ide közénk hálaadással, és Istenbe vetett igaz reménységgel. Nagyon fontos dolog egy gyermek érkezése a családba, és talán amikor megérkezik egy gyermek, akkor jövünk rá arra, hogy nem véget értek a dolgok, hanem most kezdődnek el igazán. Persze egy szakasza lezárul a gyermek életének, amit az anyamében töltött, de egy hosszú és nehezebb szakasza most kezdődik el, amelynek talán ő még egyáltalán nem érzékeli a kihívásait, meg a nehézségeit, hiszen gondos szülők, meg egy szerető kis testvér veszi őt körül, de amelyről ti felnőttek, sokkal inkább már tudtok, és hát az az igazság, hogy noha mi szülők ugye felelősebben, némi tapasztalattal benne vagyunk a világban, azért minden tapasztalatunk ellenére még sokszor sejtésünk sincs arról, hogy mi az, ami majd erre a gyermekre, amikor felnő, ráköszönt. Mi vár rá? Mert tudjuk a saját tapasztalatunkból, hogy nem az a világ fogja őt fogadni, ahogy felnövekszik, amely bennünket fogadott. Az a világ majd valószínűleg letűnik, eltűnik, megváltozik, hiszen egy-egy generáció alatt igen-igen sokat változik a világ. Kérdezhetnénk azt is, hogy vajon tudunk-e a gyermekeinknek ezért valamit adni. Valami olyan útravalót, vagy bármit, amivel ők majd a helyüket megállhatják, ami tényleg igazán érték, meg tartós dolog lesz az ő számukra. Tudunk-e rájuk valami olyan idézőjeles biztonsági övet csatolni, ami most megvéd bennünket, és majd talán megvédi őket is. Nos, testvérek, amikor mi hívő keresztjén emberek megkereszteljük a gyermekeinket, akkor ez pontosan erről szól. Hogy arról teszünk hitvallást mi szülők, hogy megismertük azt az egyetlen biztonságot nyújtó szemét, aki nem csak bennünket, szüleinket, nagyszüleinket tudott és volt képes megtartani, hanem aki hisszük, hogy gyermekeinket, leendő unokáinkat is képes majd megtartani, függetlenül attól, hogy a világ éppen merre szalad, merre zavarodik meg. Hiszen a keresztség vize az elvezet bennünket az Úr Jézus Krisztushoz. Mert ez a víz az ő személyéről szól. Most, ahogy felolvastam itt a gyülekezet előtt, hallottuk is, hogy az Úr Jézus Krisztus parancsolta nekünk azt, hogy kereszteljünk, tehát neki engedelmeskedve gyakoroljuk a keresztséget az egyházban. De ez nem pusztán egy formaság, amin át kell esni, vagy amin illő átesni minden gyermeknek, akinek a szülei keresztjének vallják magukat. A keresztség víze az az Úr Jézus Krisztus személyéről, legfőképpen az ő áldozatáról szól. Hiszen a mi bizonytalanságainknak, a világ változásának, szüntelen alakulásának a bűn az oka. Az ember telhetetlensége, az ember keresése az oka annak, hogy mindig változik a világ. Mert az ember nem találja meg azt a biztos rendet, amire nézve azt mondaná, hogy na ezt a pillanatot állandósítsuk, ezt a rendet állandósítsuk, mert ebben van a biztonság. Mindig keresünk, nem talál nyugtot az ember lelke. Olyanok vagyunk tényleg, mint az elveszettek. És amikor az Úr Jézus Krisztus eljött a mi világunkba, akkor azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az elveszetteket megkeresse, összegyűjtse, hogy ő nekik biztonságot adjon. És ezt az Úr Jézus Krisztus nem másként tette meg, mint hogy megszabadította az övéit a bűn uralma, bűn diktátuma alól. Az alól, ami bennünket nyugtalanít, ami nem hagyja, hogy mi megbékéljünk. Nem tudjuk a bűnt levetkőzni magunkról. De a keresztségben megemlékezünk az Úr Jézus Krisztusról, aki elhordozta a mi bűneinknek a büntetését, meghalt, mert a bűnnek a büntetése, a zsoldja a halál, azért, hogy mi szabadok lehessünk. És amikor vesszük az Úr Jézus Krisztustól, az ő áldozata révén a mi bűneink bocsánatát, akkor az életünk békességre talál. Akkor valami olyan biztonságérzet tölti el a mi szívünket, amelyet semmi nem tud ezen a világon előidézni. Sem a vége láthatatlan számjegyek a bankszámlánkon, sem a kicsattanó egészségünk, semmi nem tud olyan békességet adni az embernek, mint amikor veszi a bűnei bocsánatát, és ezáltal a bűn uralma alól felszabadul. Amikor kiszabadulunk a bűn diktátuma alól. A keresztség szól a bennünket kereső, bennünket megváltó Úr Jézus Krisztusról. És amikor mi keresztény szülők a gyermekeinknek a legjobbat akarjuk, akkor tudjuk, hogy ebben a legeslegjobb, ha ők oda kerülnek az Úr Jézus Krisztus szabadítása, az Úr Jézus Krisztus kegyelme alá is annak a közelében. Így tehát a keresztség vize önmagában is beszél Jézus Krisztusról, és amikor mi ezt megtesszük, szülők, az pedig beszél arról a meggyőződésünkről, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Hiszünk abban, hogy ő tud nekünk is biztonságot adni, ő tudja a gyermekeinket is biztonságba helyezni, nem csak az életükre nézve, hanem a majdani halálukra nézve is. Amikor beszélgettünk a keresztelőre készülve, akkor szóba jött közöttünk néhány dolog, ami miatt bizonytalanok vagytok, nehézségek vannak, és olyan jó volt végül közösen is eljutni oda, hogy mégis kiben is van a mi biztonságunk? Hol van a mi bizonyosságunk? Hát az Úr Jézus Krisztusban. Bátorítalak benneteket, hogy a regő Andrásra, Lucára, önmagatokra nézve is higgyétek, erősödjetek meg ebben a bizalomban. Az Úr Jézus Krisztus azért jött erre a világra, azért keresett és keres benneteket, mert szeret benneteket, mert szabadítótok, mert biztonságot és békességet akar nektek adni. És ezt készítette el Regő András részére is, ezért hirdessétek neki velünk együtt az Úr Jézus Krisztus drága személyét, evangéliumát, hogy az a békesség, amivel most itt ül közöttünk, ez a békesség a szívéig is eljuthasson, és megbéküljön majd Istennel, mert ugyan most nem látjuk a bűn uralmát rajta, de azért az ott van. Azért az ott van. És ez alól ő sem fog tudni máshogyan szabadulni, egyedül csak az Úr Jézus Krisztus által. Hisszük, hogy a mi Úrunk, az Úr Jézus Krisztus meg fogja őt szabadítani. Ne kételkedjetek, ne féljetek, hanem bízzatok a mi Úrunkban. Amen. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal vagytok tehát itt, hogy gyermeketeket a keresztség által, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk, arra hívlak benneteket, hogy gyertek és válaszoljatok a következő kérdéseimre, melyre ti magatok is és a gyülekezet is álljon fel. Kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten közösségébe, a református keresztjén anyaszentegyházba befogadjuk, ha akarjátok, válaszoljátok, akarjuk. Kérdezem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga a konfirmáció alkalmával önként tegyen hitvallást megváltójáról, az Úr Jézus Krisztusról, a belévetett bizalmáról, hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten hallgassa meg a ti fogadalmatokat, és erősítsen meg benneteket, hogy hűségesek maradhassatok fogadásotokhoz. Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumának felvétele előtt tegyünk vallást a mi üdvösséges hitünkről, az apostoli hitvallás formájában. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban. Ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, könyörüljél meg rajtunk, hogy hitünkben, hozzád való bizalmunkban meg ne rendüljünk. Köszönjük te neked, hogy most emlékeztetsz bennünket a te szent, igaz, egyszerű és tökéletes áldozatodra, amely által a bűnnek hatalma alól, a kárhozatból megszabadítottad a te választottaidat. Azzal a hittel és reménységgel vagyunk most itt együtt, hogy Regő András is élvezni fogja a te szabadításodat, amikor te elérkezettnek látod az időt, hogy őt magadhoz, a te győzelmedbe közelebb vonjad. Kérünk téged, hogy áld meg az ő szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, áld meg ezt a gyülekezetet, mindazokat, akik majd körülötte lesznek lelki módon, hogy tudjuk nekik hirdetni a te igédet, tudjuk erősíteni ezt a gyermeket abban, hogy te reád van szüksége. Kérünk téged, hogy erősítsd meg Regő András szüleit is, keresztszüleit, hogy fogadalmukat megtarthassák, és úgy neveljék és neveltessék ezt a gyermeket, hogy ő megismerhessen téged. Köszönjük az ő érkezését, köszönjük azt, hogy nem csak addig voltál az ő gondviselője, hanem most is az vagy, és az is fogsz maradni. Legyen áldott a te neved az ő életéért, és legyen áldott a te még nagyobb ajándékodért, az örök életért, amit hitünk szerint elkészítettél az ő számára is. Hallgass meg bennünket, Úr Jézus Krisztus kegyelmesen. Amen. Regő András, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Isten hozott közöttünk. Kedves testvéreim, most ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket, imádságos szívvel, hittel énekeljük a 342. dicséretünket. A 342. dicséretünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj is most meg minket. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és most meg minket. Yeah.
szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végiglen, minden mi gyermekinkkel.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Istennek igéjét heti zsoltárunkból olvasom. Heti zsoltárunk, amelyet forgatunk ezekben a napokban, a 15. zsoltár. A 15. zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávid zsoltára. Uram, ki tartózkodhat sátradban? Ki lakhat szent hegyeden? Aki fedhetetlenül jár, igazságot cselekszik, és igazat szól szívében. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem hoz gyalázatot rokonaira. A semmire kelő utálatos a szemében, de az urat félőket tiszteli. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem fogad el vesztegetést az ártatlan rovására. Aki így cselekszik, nem rendül meg soha. Kedves testvéreim, ebben a zsoltárban egy igen fontos kérdés hangzik fel, és ezáltal rögtön az első vers már tanít bennünket, hiszen sok mindennel foglalkozunk, sok minden érdekel bennünket abban a világban, amiben élünk, és ma sokkal könnyebb dolgunk van, mint évtizedekkel ezelőtt, azáltal, hogy az interneten keresztül bármihez, ami érdekel bennünket, rögtön hozzáférhetünk. Mégis be kell lássuk azt, hogy nem mindig a legfontosabb dolgok érdekelnek bennünket. És nem mindig a legfontosabb kérdésekre keressük a legpontosabb válaszokat. Ami felől a zsoltáros rögtön itt az első versben kérdez, és amire ő a választ is Isten lelke vezetése alatt megadja, ez egy igen-igen fontos kérdés az egyházban. Nem tudom, hogy a zsoltárossal együtt föltettük-e már magunknak ezt a kérdést, vagy érdekelte valaha bennünket ez a kérdés, ha nem, akkor itt az ideje, hogy elkezdjünk vele foglalkozni. Mit kérdez a zsoltáros? Azt kérdezi, ki tartózkodhat az Úr sátrában, ki mehet fel a szent hegyére? A korabeli Isten tiszteleti rend szerint ez azt jelentette ez a kérdés, hogy vajon ki talál Istennel, az Úrral élő és igaz közösségre. Megkérdezhetjük rögtön azt is persze, hogy ez miért olyan nagyon fontos, hogy Istennel élő meg igaz közösségre találjon az ember. Nem lehet enélkül élni? Miért olyan fontos, hogy Istennel élő és igaz közösségünk legyen? És erre ugyanennek a zsoltárnak az utolsó mondata adja meg nekünk a választ, amiben azt mondja el a zsoltáros, azért kell az Istennel való élő és igaz kapcsolatunk, hogy ne rendüljön meg az Isten félő ember, vagy ha megrendült, akkor helyre álljon az ő békessége, és helyre álljon az ő élete. Nyilvánvalóan, ahogy olvastuk Dávid zsoltára, Dávid idejében mindenki tudta, hogy a szent hegyre, az Úr hajlékába kell elmenni, hogy erősödjenek az Úrral való kapcsolatukba. És azt gondolom, hogy sokan meg is tették ezt, de a Zsoltárnak a kérdése az azt sugallja nekünk, hogy noha formailag sokan megtették ezt, talán mégsem találtak békességre és nyugalomra. Azáltal, hogy elmentek, és ott Jeruzsálemben a Szent Hajlékban részt vettek az Isten tiszteletében. Amikor az embernek nem jönnek be a számításai, akkor általában keresjük a felelősöket. És hát nyilván olyan az ember, hogyha Istennel nem talál békességre, akkor ha nagyon merész, akkor okolja ezért Istent. Ha nem annyira merész, akkor talán Dávid idejében is okolták érte a templomi személyzetet. Aztán vannak olyan emberek, akik bármit hajlandóak okolni azért, ha nem találják meg a számításukat. Hát az időjárást, bármit, a másik ember, bárki. Az ember ilyen, amikor nem találja meg a számítását. Hát talán ide följönni a szent helyre, a gyülekezetbe, a templomba, ezt megtettük már mi is sokszor, vagy megtettük ma is, mindig voltak talán elvárásaink vagy gondolataink, és amikor nem találkoztunk az elvárásainknak a beteljesedésével, nem tudom, ki gondolja végig, akkor hogy szoktunk hazamenni? Biztos, hogy keressük a felelőst azért, hogy mi nem találkoztunk Istennel, nem volt olyan élményünk, amit szeretnénk, és akkor az ember elkezd okolni mindenkit. Mert a szomszédom izgett, mozgott, amott meg köhögött, mert az álmos hosszan meg unalmasan beszélt. Mindent lehet, testvérek, mindent lehet, de ez a Zsoltár most valami más felé irányítja a mi figyelmünket. Arra hívja fel a Zsoltárban Dávid a figyelmet, hogy testvér, ha nem találtad meg az Úrral való számításaidat, ha nem találtad meg a békességedet, ha nem erősödtél meg, akkor legelőször is vizsgáld meg a saját életedet, tarts-e önvizsgálatot. Ez a legnehezebb. Jegyes oktatáson, amikor házasságra készülnek itt fiatal párok, el szoktam mondani azt nekik, hogy minden házasságban vannak, így az övékében is lesznek konfliktusok. És a konfliktus, amikor kialakul egy házasságban, akkor abban mind a két fél azonos, hogy a másikban látja a konfliktusnak a forrását, meg az okát. És azt szoktam mondani a pároknak, hogyha te úgy érzed, hogy konfliktus van a házasságodban, akkor menjél be szépen a fürdőszobába, állj meg a tükör előtt, és akit ott látsz, azzal kezdjél beszélgetni. Ott kezdjed el keresni a problémának az okát, a forrását. Ne a másikba, hanem tartsál legelőször is önvizsgálatot. Nos, testvérek, ez a Zsoltár erre hív bennünket. Mert arról szól ez a Zsoltár, hogy nem elég testileg megjelenni az Úr előtt, szépen részt venni a szertartásokban, és aztán ettől azt várni, hogy majd minden egyenesbe jön. Nem elég, mert aki Istentől vár segítséget, erőt, békességet, annak alá kell vetnie magát Isten elvárásának. Isten elvárása pedig nem kevesebb annál, hogy az őt segítségül hívó ember az egész életét alárendelje neki. Istennek nem az az elvárás, hogy mi az életünk problémás részeit, az almának a pöttyhet, kukacos részét odafordítsuk felé, és azt mondjuk, hogy na, itten gyógyítgassál meg, hanem Istennek az az elvárása az ember felé, hogy az ember az egész életét odaadja és alá rendelje Istennek. Valójában ez a Zsoltár az igaz Isten félelemmel együtt járó életvitelről szól. Arról, hogy az Isten félelem hogyan kell, hogy megvalósuljon az életünkbe, mert ez nem valósul meg, akkor lehet, hogy formailag gyakoroljuk magunkat az Isten tiszteletben, de akkor mindig meg fogunk rendülni. Akkor mindig kiborul a mi egyensúlyunk. Akkor nem tartós a mi békességünk Istennel, az emberekkel, meg önmagunkkal sem. Valójában az ember meg kell, hogy élje azt, amit az ő meggyőződése. Isten arra tanít ezen a Zsoltáron, hogy szinkronban kell lennie az életünknek. Hogy amit mi az agyunkkal, az értelmünkkel tudunk, azt meg kell, hogy éljük, és ez az ő követelése, ez az Isten feltétele ahhoz, hogy mi ő erejéből erősek maradhassunk. Isten nem ezért, hogy tudnélik mi következetesen élünk, nem ezért, nem mint egy érdemért segít nekünk, hanem azt várja, hogy az az ember, aki segítségül hívja őt, így adja a jelét annak, hogy komolyan gondolja az Úr segítségül hívását. Tehát az ember elvárása akkor teljesülhet Istennel szemben, ha jelét adja annak az egész életével, hogy én az Urat az Úr elvárásai szerint komolyan veszem. Az ember, mondhatnám így is, hogy rendeltetésszerűen kell, hogy éljen ahhoz, hogy tartósan élvezhesse Istennek a közelségét és az áldását. És mivel Isten az ember alkotója, ezért az embernek Istenre figyelve, Isten előtti tisztaságban kell megélnie az életét ahhoz, hogy Isten áldása, Isten békessége, ez a bizonyos rendíthetetlenség az övé legyen. Nyilvánvaló, hogy az Úrra figyelés, az ő elvárásaihoz való igazodás nem merülhet ki abban, hogy néha Bibliát olvasok, néha imádkozom, vagy amikor nincs más program, akkor eljárok a gyülekezetbe. A Zsoltár éppen arról szól, hogy az Úrral való élő kapcsolat azt jelenti, hogy nem csak személyemet, de hétköznapjaimat, életvitelemet meghatározza Isten személye és Isten elvárása. Hadd menjek tovább, itt nem arról van szó ebben a Zsoltárban, hogy felveszek bizonyos szokásokat. Hogy eldöntöm pusztán azt, hogy na jó van, akarom az Isten segítségét, vannak elvárásai, jó, akkor most egy darabig, amíg meg nem jön a segítség, akkor igyekszem ilyenné lenni. Ebben a Zsoltárban arról van szó, hogy annak rendelem alá egész életemet, ami az Úr előtt kedves. Azt teszem a magamévá, ami az övé. Hogy még inkább értsük, itt nem arról van szó, hogy az igaz Isten félők egy pillanat alatt ilyenné válnak, és amikor már tökéletesen ilyenek, ahogy ez a Zsoltár leírja, akkor majd az Isten segít rajtuk. Arról van itt szó, hogy az igaz Istenfélők akaratlagosan arra adják magukat, hogy ilyenekké legyenek. Hogy ilyenekké legyenek. Amiről itt olvasunk, amit elmond Dávid ebben a Zsoltárban, az nem egy késztermék, hanem egy irány, egy út, amelyre az igaz Istenfélőnek rá kell lépnie és el kell indulnia, és minden igyekezetével meg kell maradnia abból a megfontolásból, és abból az elhatározásból, hogy ha így élek, akkor maradhatok Istennel élő és igaz kapcsolatban, és akkor rendíthetetlen az én életem. Hát akinek nem célja, hogy az Úrral ilyen kapcsolatban legyen, az nyilván nem is lép rá erre az útra, mert nem könnyű út ez. A bűnös természetünk az rugózik mindaz ellen, amit ebben a Zsoltárban olvasunk, testvérek. Ez nem könnyű út. És hát ha szabad, akkor most hadd soroljam föl, mert nem feltételezem, hogy első olvasatra mindenki megjegyezte azt, de hadd olvassam föl újra, a második verstől az ötödik versig, hogy milyen gyakorlati dolgokat sorol föl itt a zsoltáros. Hogy hangzott ez a zsoltár? Miután megkérdezi, hogy ki az, aki felmehet az Úr hegyére, ki az, aki majd nem fog megrendülni soha? Aki fedhetetlenül jár, igazságot cselekszik, és igazat szól szívében. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjának, nem hoz gyalázatot rokonaira. A semmire kelő utálatos a szemében, de az urat félőket tiszteli. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem fogad el vesztegetést az ártatlan rovására. Ez összesen 11 dolog, amiről itt szó van. Némi riadalmat látok a testvérek szemében, mert feltételezik róla, hogy mind a 11-ről fog beszélni, de nem. Azt házi feladatul adom a testvéreknek, hogy ezekről elgondolkozzunk, erről a 11 dologról az elkövetkezendő hét folyamán. Én ma kettőt emelek ki a felsoroltak közül. Első renden azért, mert az a tapasztalatom, hogy általában nem biztos, hogy főleg a fiatalabb generáció pontosan érti, hogy az adott tétel az mit jelent. Az első dolog, amit kiemelek, az azt mondja a zsoltáros, hogy fedhetetlenül kell éljen az az ember, aki az Isten szent hegyére felmegy, és ott meg akar erősödni, és ott olyan erőt akar venni, kapni az Istennel való kapcsolatban, hogy ne rendüljön meg. Fedhetetlenül kell éljen. Kicsit idegen nekünk ez a szó, ezért szeretném megmagyarázni. Úgy is lehetne fordítani ezt a szót, hogy úgy élünk, ahogyan beszélünk. Ezt jelenti a fedhetetlenség. Van egy mondás, amit kitaláltak erre a helyzetre, ugye, vagy éppen az ellenkezőjére. Azt mondja a mondás, hogy van, aki vizet prédikál, de bort iszik. A keresztény élet betegségének egyik leggyakoribb tünete, amelyre hivatkozva aztán sokan azt mondják, hogy ezek a keresztények sem különbek senki másnál. Hogy tudnélik, mondjuk azt, ami az írásban van, mondjuk a színtiszta igazságot jó esetben, vizet prédikálunk, de bort iszunk, azaz, ami életvitelünk nincs szinkronban azzal, amit mondunk, vagy azzal, amit követelünk. Mondjuk az igazságokat, amelyeket megtanultunk másoktól, meg is követeljük, hogy mások olyanokká legyenek, de mi magunk nem alkalmazunk azokat az életünkben. A keresztény életvitel egyik leggyakoribb betegsége. Ez a fajta kettősség. Hadd mondjam azt, hogy ennek a tünete, és ennek a tünetnek a legfőbb szintere a család. A család. Az a hely, ahol mi jól ismerjük egymást. Ott van az, hogy mi apukák meg anyukák mondjuk a színtiszta igazságokat, de nagy kérdés, hogy a gyermekeink mit látnak az életünkbe. Mindig szomorú, nagyon lehangoló, amikor egy szülő esetleg megkapja egy felvágottabb nyelvű gyermektől az igazságot, hogy de ezt te se csinálod, de ezt te se teszed. Oké, hogy mondod, de te se élsz így. Ez mindig annak a tünete, testvérek, hogy nem vagyunk fedhetetlenek. Nincs szinkronba az, amit mondunk, amit követelünk, amit egyébként a magunkénak vallunk, azzal, ahogyan élünk. A képmutatás által ezt azoktól, akik távol vannak tőlünk, el tudjuk takarni. Össze tudjuk szedni magunkat, magyarán kilépünk a színpadra, és tudunk viselkedni. De minél közelebb kerülnek hozzánk az emberek, mondja is egy magyar mondás, hogy lakva ismerjük meg a másikat, annál inkább kiderül, hogyha ebben a betegségben szenvedünk. Annál jobban kiütközik az, hogy valami nincs szinkronba az életünkbe. Mondunk, követelünk valamit, de az nem történik meg. Menjél, fiam, olvasod a Bibliát, menjél a KT órára, menjél a konfirmációra, menjél a templomba, de a szülő nem jön, akkor a gyermek érzi, hogy itt valami hatalmas és mély ellentmondásosság van. És ez rendkívül visszataszító. Azok, akik nem keresztjének, és ezt fölfedezik az életünkbe, ezt a problémát, ők örömmel mondják erre azt, hogy na ezért nem leszek keresztjén. És nem keresztények azt szokták mondani, hogy én az vagyok, aki. Én az vagyok, aki. Igen, én káromkodok, én lopok, én ilyen vagyok, olyan, kész. De te nem olyan vagy, mert azt mondja, hogy ne lopj, de nem vallod be az adódat. Te azt mondod, hogy éljünk vallásos életet, de nem jársz a templomba. Te mondod, hogy fontos az egyház, de nem adakozol. Testvérek, a fethetetlenség az azt jelenti, hogy szinkronba vagyunk önmagunkkal. Mondunk valamit, és az emberek nem érzik azt idegennek a szánkból, hanem azt mondják, hogy igen, hát ezt látjuk. Ez így is van, ahogy mondja. A fethetetlenség nem azt jelenti, hogy ismerek egy tiszta tant, hanem azt, hogy ezzel együtt igyekszem megélni azt, amit ismerek és igaznak tartok. Az ismeretben mindig könnyebb előhaladást venni. Könnyebb dolgokat megismerni, mint aztán azokat valóra váltani az életünkben. De a fethetetlenség az mindig arányosságot jelent, testvérek. Amit már ismerek, azt igyekszem élni is. A fethetetlenség az nem egy kész állapot, amit egyszer elértünk, és utána már örökre fethetetlenek vagyunk. A fethetetlenség egy törekvés, egy elhatározás, egy tisztulás. Mondhatom úgy is, hogy egy következetesség. És minél többet ismerek, annál nagyobb a kihívás az életembe. Hogy én ezt következetesen alkalmazzam is. Szeretem azokat, akik régóta járnak templomba. És jó is olyanokat hallgatni, akik elmondják, hogy már 40 éve a templomba vagyunk. De őket különösképpen is emlékeztetem, ha vannak itt ilyenek. Hát nyilván nem ebbe a templomba kezdték. De ha vannak itt közöttünk ilyenek, testvérek, akik régóta járnak a templomba, már nagyon sok mindent hallottak, nagyon sok mindent ismernek, magyarán nagyon úgy kell, hogy kinézzen az életük, ahogyan hisznek. És ha nagyon nem úgy néz ki az életük, mint amit ismernek, mint amit hisznek, akkor nagyon el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon nem emiatt van az, hogy én újra meg újra megrendülök, hogy békétlen vagyok, hogy nincs szinkronba az, amit én tudok Istenről, tudok a kötelességeimről, azzal, amit valójában csinálok. Sajnos ebből az ellentmondásosságból sokan úgy próbálnak kimenekülni aztán, hogy inkább nem prédikálnak, nem prédikálják a vizet, hanem inkább hallgatnak. Ma a világ tele van ilyen néma keresztjénekkel, akik azt mondták, hogy inkább nem mondjuk az Isten igazságait, mert az leleplez bennünket, hogy mi azt az életünkben nem alkalmazzuk. És akkor talán jobb hallgatni. Igen, ám testvérek, de ez nem jó döntés, mert éppen most itt a keresztség szereztetésének az igéjében mit hallottunk? Azt mondta Jézus Krisztus, hogy az ő igazságait hirdetni kell ebbe a világba. Mi nem hallgathatjuk el Isten igazságait. És ez arra kell, hogy kényszerítsen bennünket, hogy hirdessük és éljük. Ha vizet prédikálunk, ígyunk vizet. Ne legyen kettősség a mi életünkbe. És azoknak, akik úgy érzik, hogy törekszem erre, de újra meg újra bukok, azoknak hadd hirdessem, hogy van bűnbocsánat. Hát ezért jött Jézus Krisztus. Van feloldozás. Ha nem sikerült tegnap, akkor kér bocsánatot. Legyél alázatos, vagy mondd azt a gyermekednek, hogy igazad van. Küzdök, de nem mindig sikerül megélnem azt, amit követelek tőled. Akkor hozzál elhatározást újra, afelől, vagy a házastársaddal, vagy a családoddal, hogy mi erre adjuk magunkat. Mi fogunk imádkozni, mi fogunk olvasni Szentírást, mi elmegyünk az Isten házába. Nekünk fontossá lesz ez a dolog. Menjünk együtt. Van bűnbocsánat, van tovább testvérek, és ez egy csodálatos dolog. Mert ahogy mondtam, a fethetetlenség nem egy kész állapot, hanem egyfajta törekvés, egyfajta csodálatos elhatározás, tisztulás, következetesség. Nem bűn nélkül kell megélni az életünket. Istennek nem követelés ez, mert nem tudjuk ezt teljesíteni. De Istennek elvárás az, hogy akarjuk a mi akaratunkkal, amellyel elkövetjük a bűnt, akarjuk azokat az igazságokat megélni, amik az ő igazságai. Ez elvárása Istennek, hogy az akaratodat arra használjad, hogy az Isten igazságait kövessed és alkalmazod az életedbe. És ha nem ment, nem sikerült, kérjed az ő bocsánatát, kérjed az erejét, és majd ő megsegít. Majd ő megsegít. A második dolog, amiről még szólok, az egy különösen is fontos dolog, hiszen azt olvassuk itt, hogy a semmire kelő útállatos a szemében. Az új fordításban így olvashatták a testvérek, hogy az igaz Isten félő embernek, aki az Úrban biztosan akar állni, az a jellemvonás, hogy megvetéssel néz az alávalókra. Hát az agyon érzékenyített világunkban, ahol már mindenre érzékenyítve vagyunk, meg mindenre érzékenyek vagyunk, nyilván visszataszítóan hat ez a mondat nekünk, de arra kérem a testvéreket, hogy nézzünk a szavak mögé. Legelőször is azt üzenik nekünk ezek a szavak, hogy nem minden cselekvés azonos értékű. A világban ma arra folyik egy törekvés, hogy mindennek azonos értéke legyen. Magyarán, mintha azt próbálná ma a világ megtalálni, hogy hol van az arany közép út. Ne mondjuk semmire azt, hogy rossz, ne mondjuk semmire azt, hogy jó, hanem találjunk egy ilyen arany közép utat. Ez amikor mindenkinek igaza van. Amikor nincs különbség a cselekvések és az értékek között, mert minden azonos. De testvérek, az ige azt mondja nekünk, hogy vannak magasztos és vannak alávaló értékek és cselekvések ebben a világban. Hogy mi a magasztos és mi az alávaló, az Isten személyének és Isten rendjének figyelembe vétele nélkül megállapíthatatlan. Mindig megállapíthatatlan volt, és az is maradt, ha Istent figyelmen kívül hagyjuk. Magyarán, ha nincsen etalon, akkor mindenki a maga igazát véli igaznak. Amit én jónak tartok, az a jó, ami meg rossznak tartok, az a rossz, ha nincs etalon. Ezért csapong a istentelen világ erkölcse és értékrendje szüntelen, mert nincs etalon. Nincs etalon. Amit régen rejtegettek, azt ma kiteszik az utcára. Amit régen eldugtak az emberek, azt ma közvetítik a televízióban. Nincs etalon. Csapongunk össze-vissza, testvérek. Ha valaki 100 évvel korábbról visszatérne ide, semmit nem értene a mi világunkból. Mert amit akkor értéknek tartottak, az már semmi, nulla, nincs is. A Zsoltár azonban az Isten félő embereknek üzen. Azoknak üzen, akik ismerik az etalont, a mértéket, az igaz mértéket. És azt mondja nekik, hogy ők tudják, hogy mi az igazság. Ebben a világban az a magasztos, amely Isten szerinti, amely az Isten rendjének megfelel, ami Isten szerint való, az mind magasztos, ami meg eltér ettől, az semmire való. A keresztény erkölcs rendjét, testvérek, nem az egyén határozza meg, nem is az egyház határozza meg, hanem maga Isten határozza meg. Isten mondja meg egyszer s mindenkor, hogy mi a magasztos, és mi az alávaló. Mi az, aminek értéke van, és mi az, aminek nincs értéke. Ez a tétel tehát azt jelenti, hogy az igaz Istenfélő nem közösködik azokkal, akik istentelenül élnek. Nem követi ezeket. Végképp nem igazodik ezekhez, mert tudja, hogy azoknak az embereknek az értékrendje, az erkölcse Isten figyelembe vétele nélküli. Jakab az új szövetségben a világgal való barátságnak, a világgal való barátkozásnak nevezi azt, amikor az Isten félő emberek megszegik azt, amiről itt szó van. Amikor a semmire kelőkkel elkezdenek barátkozni. És tudjátok, mit tanít Jakab? Azt mondja, hogy ez ellenségeskedés Istennel. Tudja meg mindenki, aki alávalókkal cimborál, hogy ez ellenségeskedés Istennel. Ez a fajta engedékenység, ez nem egy semleges dolog a Biblia tanítása szerint, hanem ellenségeskedés Istennel. Nem fér össze az igaz Isten félelem azzal, hogy a semmire kelő és alávaló dolgokkal és emberekkel közösködünk. Nem fér össze. Aki az Urat szereti, megvetéssel, utálattal kell nézzen mindarra, ami az Urat figyelmen kívül hagyja. Testvérek, ez azt jelenti egyfelől, hogy az istentelen világgal, amely bennünket nyilván nem Isten felé segít, kapcsolatot bontunk. De ugyanakkor azt is jelenti, hogy ettől a világtól nem szakadunk el. Nehogy valaki félreértelmezze ezt. Az egyház történetében voltak időszakok, amik ezt félreértették, és csoportok, meg egyének kivonultak ebből a világból. Azt mondták, nem kell velük a kapcsolat. Megvetjük őket. De ahogy mondtam, ha ezt megtesszük, akkor megsértjük Istennek egy másik parancsolatát, az, hogy hirdessük az evangéliumot ennek a világnak. Kapcsolatot bontunk ezzel a világgal, de nem úgy bontunk velük kapcsolatot, hogy nincs többé kapcsolatunk a világgal, hanem úgy bontunk velük kapcsolatot, hogy többé ne hasson ránk az ő gondolkozásuk, szemléletük, életvitelük. Nekünk küldetésünk van viszont, és ezért nem barátkozunk a világgal, hanem hirdetjük ennek a világnak. Hirdetjük ennek a világnak azt, ami az igazi érték, ami az igazság. Testvérek, mi az egyházban nem lazulhatunk el, mert nincs rá felhatalmazásunk. Nem engedhetjük ide be a világot, értsétek meg, mert nincs rá felhatalmazásunk, mert azt mondja az ige, hogy aki barátkozik a világgal, az ellensége lesz Istennek. De mi Istennek nem akarunk ellenségei lenni. A világ maradjon ott, ahol van. De nem úgy szakadunk el tőlük, hogy villanyt vezetünk a kerítésbe. És aztán ide senki emberfia be nem teheti a lábát rajtunk kívül. Hanem megbontjuk azt a kapcsolatot velük, amivel ők tudnának hatni ránk, vagy amivel ők tudnának hatni ránk. Kapcsold ki a tévét, ha olyan műsor van. Ne nézd azt a szennyet, ami a világot táplálja, de téged nem táplál, mert elvisz Istentől. Ne hallgassál olyan zenét, ami arról szól, hogy Isten nincs, hogy Isten nem kell. Dobd félre, vesd meg! Ne kövessed a világnak a trendjeit. Mindenki csal, akkor csalok egy kicsit én is. Ne csaljál. Ne hagyd figyelmen kívül az Urat, mert ismered az igazságot. Ha ismered ezt az igazságot, ragaszkodjál hozzá, és hirdesd meg azoknak is, akik azt hiszik bolond módon, hogy az ő igazságuk majd meg fogja őket tartani. Mindig megrendülnek. Összetörnek az ilyen emberek. Az első kanyarban fának mennek, és utána ott bőgnek, sírnak, ha életben maradtak, hogy hogyan tovább. Na, hirdessed nekik azt az igazságot, amiben lehet kapaszkodni. De ne kössél velük barátságot. Majd a barátod lesz, a lelki testvéred lesz, amikor az Urat megszereti, amikor az Úr kegyelme utoléri, azokat szeressed. Mert ezt is mondja itt az ige, hogy az ember, aki igaz Isten félelembe él, az Urat félőket szereti és tiszteli. Azok az ő barátai. Ezek az én apám, és ezek az én testvéreim, mondja az Úr Jézus Krisztus. Testvérek, tartsunk önvizsgálatot egy Zsoltár alapján, ha nincs békénk, erőnk, annak ellenére, hogy talán rendszeresen itt vagyunk, részt veszünk a dolgokba, hogy följövünk a szent hegyre, a szent helyre, akkor tartsunk önvizsgálatot, és vizsgáljuk meg az életünket. Ne mást okoljunk, hanem álljunk oda az Isten tükre elé, amelyben ő fölfedi előttünk az életünknek a hiányosságait. És az Isten azt mondja, hogyha az én komolyan veszel engem, és megmutatod abban, hogy az életedbe alkalmazod azt, amit én mondok neked, akkor meg fogsz erősödni, akkor nem fogsz megrendülni. Sem élet, sem halál meg nem rendíthet téged. Adja az Úr nekünk ezt a megtapasztalást. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 824. dicséretünket keressük ki. Ez az új énekes könyvnek igencsak a vége felé van már. A 824. dicséretünknek az első és második versét énekeljük.
Szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja az ódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam még jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, gyújts fel a mi szívünkbe azt a vágyakozást, hogy megismerjük, megszeressük és kövessük a te szent igazságaidat. Köszönjük neked, ha most leleplezel bennünket, ha megszégyenítesz, mert tudjuk, hogy javunkra teszed ezt. Olyan könnyen rendül meg a mi életünk, beléd vetett bizalmunk, és ezért hajlamosak vagyunk mindenki mást okolni. Attól sem riadunk vissza, hogy téged vádoljunk, Urunk, bocsáss meg ezért nekünk. De legyél irgalmas, hogy fölfedezzük életünk ellentmondásosságait, hogy megértsük azt, hogy nem tehetjük meg, hogy ne kövessük a te igazságodat, mert ha mindazt nem éljük, amit te már megtanítottál, és amit világossá teszel előttünk, akkor csak formaság az, hogy mi itt vagyunk, amelyből nem származik rendíthetetlenség, nem származik belőle békesség. Segíts, Urunk, hogy odaszánjuk magunkat az előtted való elcsendesedésre, az előtted való megállásra, bűnbánatra, a bűnbocsánat kérésre, hogy te felszabadíthassál bennünket, és segíts leginkább abban, hogy akaratunkat oda tudjuk fordítani annak megcselekvésére, ami szerinted igaz, szent és tökéletes. Légy segítségül, hogy ebben erősíthessük egymást itt a mi közösségünkben, és légy segítségül, hogy ebben a törekvésünkben ne szűnjünk meg soha, hanem életünk végéig keressük munkájuk életünkben mindazt, ami szerinted igaz, jó, értékes, magasztos és dicsőséges. Amen. Kiki a maga csendjében beszélhet az Úrral. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, közösen is imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a 290. dicséretünket keressük ki, és énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként. A 290. dicséretünk így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, hagyd erős szíved, hogy legyünk hívek. És ha terhet kell viselnünk, han azt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, hagyd türelmed békességet. Reménnyel teli, rád tekinteni.